Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Pannon Pilgrim. A három egykori szegedi egyetemista által alapított utazási iroda egy évtized alatt a magyar vallási turizmus meghatározó szereplőjévé vált, köszönhetően egy bátor innovációnak, a rövid repülő zarándokutak bevezetésének. Az évfordulót a budapesti Pasaréti Ferences templomban január 31-én 10 órakor kezdődő szentmisével ünneplik. A Főegyházmegyei Könyvtár orvosi könyveit mutatták be az Egri kórházban. Több évszázados könyveket mutattak be az Egri kórházban, ezekből látni, mennyit változott akár 100 év alatt is az orvostudomány, és mi az, ami állandó. A Heves Vármegyei Markót Ferenc Kórház és Rendelőintézet irgalmas rendi szárnyának refektóriumában tartották azt az egyedülálló eseményt, mely során több száz éves orvosi könyvekbe is belelapozhattak az érdeklődők. Az Egri Kórház névadójának könyvtárából származó példányok is kerültek arra az asztalra, melyen több orvosi szempontból is rendkívüli könyvemléket is bemutattak. Mint dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója elmondta, a múlt év során láthatóvá tett refektórium méltó helye az ilyen kulturális, feltöltő programoknak, s terveik szerint a jövőben is fognak majd különböző rendezvényeket tartani ezen a helyszínen. A program során restaurált 18. századi orvosi köteteket mutattak be, előtte Balogh Ferenc, a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója foglalta össze röviden a bibliotéka történetét. Beszédében említette, hogy a könyvtár alapítója Eszterházy Károly fontosnak tartotta, hogy az általa megalapítani kívánt egyetem minden fakultánsa számára biztosítsa az oktatáshoz szükséges könyveket. Miniszteri dicséretben részesült a Főegyházmegyei Levéltár vezetője. Gála és díjátadó ünnepségen köszöntötték a Heves Vármegye kulturális életének meghatározó szereplőit Egerben. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 32 szakember részesült miniszteri elismerő oklevélben, köztük dr. Horváth István levéltáros, tudományos kutató, a Főegyházmegyei Levéltár vezetője. Középiskolások ezrei utazhatnak a március 15-i megemlékezés alkalmából a Kárpát-medencében a Rákóczi Szövetség támogatásával, közölte a szervezet. Mint írták, az 1994 óta tartó program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, és ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet a szervezet honlapján február 22-e vasárnapig. A magyar állam saját forrásból minden évben csaknem 5 milliárd forintot fordít azokra az épületekre, amelyek országszerte a járási hivatalok és a kormányhivatalok kezelésében, vagyonkezelésében, vagy akár csak használatában vannak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a Szerencsi Járási Hivatal épületének felújítását bemutató projektismertető rendezvényen. György István elmondta, 2010 óta mintegy 75 milliárd forintot fordítottak ezekre az épületekre. Az államtitkár hozzáfűzte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 16 járásának többségében nyomai vannak ennek a forrásnak, és örömmel látják, hogy jó helyre mennek ezek az összegek. A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Bethesda Gyermekkórházzal és a Magyar Bölcsödék Egyesületével közösen ingyenes egészségügyi továbbképzést indított bölcsödei dolgozóknak, jelentette be a tárca családokért felelős államtitkára Miskolcon, az első képzés helyszínén. Konzsófia elmondta, a 4 órás gyakorlatorientált képzéseken az elsősegélynyújtás és az újjáélesztés alapjait sajátíthatják el a résztvevők országszerte 21 helyszín 82 kurzusán 2500 szakember vehet részt. Új szakokkal megjelent a felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése a felvi.hu-n. tudatta az oktatási hivatal. A felsőoktatási felvételi tájékoztató kiegészítésében a felsőoktatási intézmények pontosították, módosították, decemberben közzétett adataikat. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult, párás marad az idő, helyenként köd is képződhet. Nagyobb területen számíthatunk gyenge csapadékra, élénk marad az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Rólad szól nappal és éjjel, fenn az égen minden csillag rólad mesél. Ha te nem is gondolsz rám, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól. Rólad szól nappal és éj, hogyha ébren ér a hajnal, vagy álmom, ha még, minden szóban benne vagy, és minden áldott pillanat, ha távol vagy. Rólad szól. És ébren lét, de te nem értesz ebből semmit, hogyan is érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap, minden év. Igen, minden csillag rólad mesél. Ha te nem is gondolsz rám, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól. Rólad szól nappal és éj, hogyha ébren ír a hajnal, vagy álmom, ha még, minden szóban benne volt, és minden áldott pillanat, ha távol vagy. Rólad szól, rólad szól, álom és ébren lét, te nem értesz ebből semmit, hogyan is érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap, minden év.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. A kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk a Miskolci Kulturális Központ színes program kínálatát. Szeretettel köszöntelek ismételten, és boldog új évet kívánok neked és kedves munkatársaidnak.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Böbe, hogy stílusos legyek, és a köszöntés is megmaradjon úgy, ahogy az eddigi években megszokhatták a kedves hallgatók, és tényleg mindenkinek egészségben, örömben, sikerekben gazdag 2026-os esztendőt kívánok. És hát természetesen folytatjuk a kulturális ajánlót, és ha ehhez még kapcsolódhatok, akkor kulturális élményekben gazdag is legyen ez a 2026, mert nagyon-nagyon sok jó programunk van, és hát rögtön, ahogy itt a stúdió beszélgetésen kívül szót váltottunk vele, egy picit utalnék arra, hogy mennyire jó programokkal és kulturális élményekkel gazdagodtam én is januárban. A már visszatérő új évköszöntő örömkoncertünk a The Original Golden Voices of Gospel-lel volt, akik ugye Amerikából jöttek turnézni Európába. Hihetetlen egyébként, tehát hogy ők tényleg egy olyan gospel zenekar, akik a legnagyobb sztárokkal dolgoztak. Hogy csak egy párat mondjak, már mint pár sztárt, például ott volt Mariah Carey, vagy Michael Jackson, aki már ugye nincs köztünk, tehát konkrétan világ sztárokról, és ha már itt egy katolikus rádió frekvenciáján beszélünk, a gospel szó ugye evangéliumot, jó hírt, örömhírt jelent. És az evangéliumon alapuló amerikai vallásos dalokból az afroamerikaiak szabadságvágyának, boldogságának dalba öntött imádságaiból, a spirituálékból fejlődött ki, de ez egy kicsit annál élénkebb, lüktetésű és ritmizáltabb. És ahogy mondtam is, a mai popzene meghatározó előadói, Whitney Houston, Beyoncé, Michael Jackson, Tina Turner, Stevie Wonder, sokan már ugye nincsenek közöttünk, de akkor is olyan meghatározó ikonjai voltak a mai popzenének, amik megkerülhetetlenek, és ők is nagyon sokat merítettek e stílus hagyományaiból. Az afroamerikai The Golden Voices of Gospel együttes autentikus előadásmódja mindenütt a világon garantálja a vitathatatlan minőséget és sikert, és ezért akartam még oda visszakanyarodni, hogy olyan dalok is, jól ismert dalok is felcsendültek, mint a Hallelujah, az Oh Happy Day, de természetesen a mintegy két órás program kínálatában számos izgalmas, egyedi és szívet melengető világsláger is életre kelt, úgy, ahogy nem is hallhattuk, és ami még izgalmas, hogy mindig, ahogy tavaly is csinálták, megénekeltették a közönséget, és felállva táncoltak is. Tényleg, ahogy egy amerikai filmben láthatjuk, hogy ez a két óra olyan volt, és én ezt már tavaly is megjegyeztem, nem csak a rádió frekvenciáján, hanem ott is, többeknek a backstage-ben, hogy gyakorlatilag, mintha két órát töltöttél volna egy amerikai filmben, amiben teljesen olyan volt. Főleg ugye Dwight Robson baptista tiszteletes és válogatott szólistái az afroamerikai zenehagyományai mentén idézik meg az evangéliumi tanításait, és hogy beszéltünk egy pár szót a szólistákkal és a zenekarvezetővel is, hát komolyan mondom, minthogyha egy régebbi filmből New Yorkba lettem volna. Tehát ilyen érzések kavarogtak bennem, nem véletlen egyébként, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és tényleg egy gombos tűt sem lehetett lejteni, még a csilláron is lógtak, tehát természetes, hogy ez teltházas volt, de ezen kívül ott voltak a Taiko Drummers, a Munedaiko koncertje, hogy ők is visszatérőek, mert hogy ezek a Taiko dobok izgalmas és hihetetlen koncertje volt, ez 2014-ben alakult, ez a Munedaiko by Yahiro Brothers, és nagyon sok külföldi országban kápráztatta el a nézőket, Olaszországtól Izlandig, megint csak, hogy katolikus rádióban vagyunk, már a Vatikánban a Pápai Egyház Zenei Intézetben is sikert arattak koncertműsorukkal, úgyhogy most újra eljöttek hozzánk, zseniális volt, de volt tematikus klubunk, ugye Jazz Inside Band koncert, Duma Színház, triplázott Lakatos László az önálló estjével, az volt a címe, hogy megjöttem, és hát természetesen arról se feledkezzünk meg, hogy a Magyar Kultúra Napját is nagyon minőségi előadással és magas kultúrával koronáztuk meg, és hát a Művészetek Háza és a Miskolci Kulturális Központ két előadással is tisztelget.
Most pedig akkor a folytatásban térjünk rá a konkrét programokra, kiállítás megnyitóra, hiszen minden hónapban előrukkoltok egy kiállítással biztosan, de akár még több kiállítás megnyitóval is, és nem utolsó sorban van még a Tarsajodban jó néhány program, melyek ezek?
És ahogy jól mondod, nem egy kiállítás megnyitóval szoktunk, de most úgy jött ki a lépés, hogy a Diósgyőri Kocsispál kert barátkör az Alkotás Öröme című kiállítását nyitotta meg január 12-én hétfőn 17 órakor, ami azért érdekes, mert utána folyamatosan látogatható egész hónapban az Ady Endre Művelődési Ház galériáján a ház nyitvatartási idejében. Ha valaki esetleg nem tudná, hogy a Kocsispál kertbarátkör mifán terem, mert hogy én se tudtam, ez a legrégebbi kertbarát mozgalomként 1916 április 2-án alakult meg. Egyébként brutális ebbe belegondolni, hogy még gyakorlatilag a első világháború közben. 110 éves lesz idén a Diósgyőri Kocsispál kertbarátkör, és jelenleg az Ady Endre Művelődési Házban működik, nem véletlenül ugye, hogy ott állítottak ki, és ott volt a kiállítás megnyitó. Minden hétfőn 14 és 17 óra között vannak a foglalkozásaik. Egyébként a programjaik sokszínűek, tehát van kertészeti, egészségügyi, bűnmegelőzési előadás, mozi, színház, kirándulás, jótékonykodás, a jelenlegi kiállítással pedig szeretnék bemutatni tagjaik szabadidős, hobbiként készített alkotásait. Tehát itt nagyon sok a kiállított termék, festmény, mandala, kötött horgoldolgok, ékszerek, hímzések, kavicsfestés, szalmaberakásos képek, nagyon sok kis csecsebecse van, úgyhogy érdemes ezt megnézni, tehát a ház nyitvatartási idejében. És akkor megyünk tovább. Kálmán Imre Meskó Zsolt, Te rongyos élet, január 30-án pénteken este 6 órakor egy varázslatos új színházi darab az Operett királyra Kálmán Imrére emlékezve, régi slágerek, új történetek, egy gátlásos zseni, egy mindenre elszánt színésznő és egy öltöztető, aki többet tud, mint bárki más. Középpontban tehát Kálmán Imre, akinek különös sorsa most színpadon elevenítik meg, bohókáson, szenvedélyesen, édes keserű humorral. A darab bepillantást enged a színház kulisszá mögé, és azt is megmutatja, hogy egy világhírű zeneszerző is lehet ember ilyen esendő, és csodálatosan örök. A szerzők, ugye Kálmán Imre és Meskó Zsolt, a szereplők pedig Déréné Díjas operett primadonna például, Nagy Ibolya, a Dankó Rádió alapító szerkesztő műsorvezetője, Csengeri Attila, Jegercsik Csaba, és még itt sorolhatnám. Az előadás egy szünettel 2 óra 15 perc, és akkor ami még következik, a Művészetek Háza programjait lezárjuk a Vivaldi 4 évszak gyertyafényes koncerttel, ez január utolsó napján, első 31-én, 19 órakor kezdődik. Ez egy egyedülálló koncert, ahol az olasz zeneszerző Antonio Vivaldi halhatatlan műve a 4 évszak csendül fel. Ez különleges este egy vonós négyes előadásában elrepíti a hallgatóságot Vivaldi zenei varázslatába, és a koncertterem felejthetetlen hangulatára kell felkészülnünk, ahol a vonós hangszerek hangja a természet körforgásának gyönyörű világába kalauzol minket, úgy, ahogyan Vivaldi mestere rögzítette. A vonós négyes előadásában megtapasztalhatjuk a tavasz frissességét, a nyár örömét, az ősz nyugalmát és a tél fagyos szépségét, és ez a koncert nem csak zenét kínál, mert hogy a terem több száz gyertyája varázslatos légkör teremt, amely tökéletesen kiegészíti Vivaldi mesterművét, a zene és a fény összhangja garantálja, hogy ez az este érzelmekkel teli és felejthetetlen élmény legyen.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb a következő hónapban, februárban is.
Köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további nagyon jó rádiózást kívánok.
Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz?
Te rongyos élet, bolondos élet, ez a kérdónak is sem ilyen nehéz.
Tóth Franciskával, a Magyar Nemzeti Múzeum Babits Mihály Emlékház irodalmi muzeológusával ültem le beszélgetni. A kedves hallgatók, sajnálom, hogy nem látják azt a gyönyörű látványt, ami most a szemünk elé tárul, de szavakkal megpróbáljuk leírni. Esztergom város tetőpontján vagyunk, ha fogalmazhatok így, gyönyörűen rálátunk az esztergomi várra, az esztergomi bazilikára, a Mária Valéria hídra, és természetesen az egész városra, mert hogy a Babits Mihály Emlékház udvarán ültem rá önnel beszélgetni. Szeretettel köszöntöm, és legyen olyan kedves, akkor meséljen nekünk ennek az emlékháznak a történetéről, hiszen ha Esztergomba látogatunk és kirándulunk, a számos látványosság mellett semmiképpen ne hagyjuk ki a Babits Mihály Emlékházat. Ide is látogassunk el. Így tettünk most mi is, és remélhetőleg velünk együtt most a kedves hallgatók is képzeletben utításunk átszegődnek. Nos, mi is az emlékház története?
Milyen szépen jellemezte a háznak a fekvését tulajdonképpen. Babits Mihály, amikor 1924-ben a városi forgatagból egy nyugodt helyet keresett magának, akkor művészbarátai invitálták ide erre a helyre. Ugye egykor volt présház, hát ragadta meg a költőnek a figyelmét, hogy bizony ebből nagyon sok mindent ki lehet hozni, és házat olyan intim módon körülvevő kertnek az élménye volt a másik, amely megragadta. És ahonnan ez, amit ön is ilyen szépen elmondott, ez a táj, amivel innen föntről azt gondolom, hogy azonnali közvetlen kapcsolatba kerül a nézője. Na most Babits azt írta az itteni prózájában, és ez egy visszatérő motívuma az innen való szemlélésnek, hogy engem a szemem köt össze a világgal. És amikor idejövök, akkor a szemem, mint a csikók, akiket kiengednek a karámból, úgy futják be a tájat, és egy másik versében is ez visszaköszön ennek a széles mezőknek a látványa, hogy mint prémes mezőkön márványzik át a szél. Ez ugye egy kicsit a figyelmünket líraiilag is megragadja ez a sor. Nem is véletlen, mert a későbbi tárgyi kritikai tanulmányaiban éppen József Attila érintette kritikával ezt a sort, de innen mondjuk látványilag ezt abszolút el tudjuk képzelni, és gyönyörködni tudunk benne.
Ez az emlékház tulajdonképpen Babits Mihálynak egy nyaralója volt, egy nyári lakja? Tehát ő nem itt lakott, ugye?
Igen, ő budapesti otthonából nyaranta kiutazott ide, ha tehette már márciusban, az időjárás, ahogy engedte, és egészen Török Szofi naptár feljegyzéseiből tudjuk, hogy október végéig is itt időzött, és hát akkor így a nyári időszakban, a tavaszi nyári derült időjárás idején hát itt alkotott, itt pihent, és itt fogadta a vendégeit is, aminek ékes emléke ez a nagyon szép aláírás fal, olyan, mint egy igazi hát vendégkönyv, ahova aláírás kértek az ideérkezőktől. Na most azért is megrendítő ezeket a neveket olvasni, hát egyrészt örülünk, hogy ilyen szép állapotban fenn van, most Sajnovics Péter művész-restaurátor tisztította le a tavasszal, tehát van vele gondunk olyan szempontból, vagy van vele feladatunk állagvédelmi okokból is, hogy a neveket időről időre azért meg kell erősíteni, a falat le kell tisztítani, és hát ezen túl pedig érdemes utána gondolni, hogy akik ide a nevüket felírták, hogy azok közül mondjuk a 95%-ával Babitsnak személyes művészeti kapcsolata volt, és hát mind a megrendítő szót azért mondtam, mert hogy van, aki ugye éppen csak egy alkalommal, egy nyugat szerkesztői megbeszélésre, amely ilyen módon kihelyezett esztergomi helyszínnel tudott megvalósulni, vagy pedig hosszas megbeszélések vették kezdetüket, mint például Einzinger Ferenccel, akit most épp esztergomisága miatt említek, de amúgy művész barátja is lett, mert hogy ő az, aki elkészítette a háznak a festészeti kiegészítéseit, ő segített magának a falnak az elkészítésében is, mert hogy az ő pincéjében állt egy ilyen fal, és hát az tetszett meg igazán Babits Mihálynak.
Vannak arról leírások? Tudunk arról valamit, hogy nagyon sok számtalan vers született itt Babits Mihály tollából?
Sok olyan vers van, ahol ugye Babits jegyzi, hogy Esztergomban írta, tehát a helyszínt megjelöli, de sok olyan is, amelyben tematizálja Esztergomot, tehát megjelenik ez a nagyon szép környezet, tehát tulajdonképpen a valóság elemek föl szívódnak az egyes versekbe. Tulajdonképpen a babicsi kérdésfelvetés az ugyanúgy a babicsi életműnek a kérdésfelvetéseit jelenti, amivel az esztergomiság csak dúsítja ezeket az alkotásokat. Tehát van, amiben nem szerepel esztergom, és mégis esztergomi versnek. Ugye ez az idézőjeles esztergomiság, hogy kötődik, de nem feltétlenül esztergomi problematikákat boncolgat, hanem mondjuk a korszaknak a problémáit. Nagyon jellegzetes verscsoportot képeznek a prófétaságot megjelenítő versek. Tulajdonképpen egy hegyen vagyunk, és hát ilyen szempontból Rédei Tivadar szintén nagyon sokat járt itt, könyvtári igazgató, családját is hozta magával, akik a hölgyek egyébként mindig pöttyös ruhába öltöztek, mert itt ez volt divat, hogy pöttyös ruhát hordanak. Török Szofi teremtette meg azáltal, hogy a szoba belső díszítéseit is egy ilyen piros alapon fehér tűfej mintás anyaggal vonta be. Babicsnál ugyanez a mintázat, de kék alapon, tehát volt a háznak egy rendkívül vonzó hangulata. És a Rédei Tivadar említette hölgy koszorú jelenlétében, hogy Babits Mihály hát a bibliai Ararát hegyét jeleníti meg. Ugye, ahogy egy költő, egy pap, egy proféta, egy magaslatán ül és alkot és gondolkodik, az abszolút itt azt gondolom, hogy realizálódott, megjelenítődött, és talán emiatt is azokat a szavakat, amiket itt hát megfogalmazott, vagy versbe öntött, problematizált, azok még inkább hangsúlyosabban tudnak szólni, pláne egy hívő léleknek is komoly üzeneteket hordozhat.
Készült is egy film ilyen címmel, Holt proféta a hegyen címmel.
Jelenczky István filmrendező, művész talált meg minket tulajdonképpen. Ő is érezte ezeket az erőket itt, amik itt működnek és működtethetők egy művészeti alkotásban is. Úgyhogy ő egy filmverset készített, Simon Péter színművész versmondásához esztergomi képeket csatolt, és hát így egy ilyen új kapcsolatot mélyítette le a Babits szövegek és esztergom látványai között.
Beszéljünk még az emlékházról. Mennyire eredeti ez az emlékház? Mennyire azt látja most itt az ember a helyzet magaslatán, szó szerint, hiszen a helyzet magaslatán vagyunk, amilyen volt ez a ház Babits korában? Vagy ez a ház már csak részben az a ház, ami a Babits kori ház volt?
Ugye egyben a nehézséget is jelenti, hogy igen, olyan, mint volt, mert hogy nem igazán, tehát ez egy hétvégi, ez egy nyaralóház volt alapozás híján, és a további, ahogy bővítették, ugye, ahogy mondtam az elején, hogy Babits meglátta ebben a házban a lehetőségeket, lehet bővíteni, tulajdonképpen a hegynek a vonulatával együtt mozog a ház is, hogy kiegészítették, 4-5 helyiséget hozzáépítettek, és így hát a falak kicsit bizonytalanok, de hogy a korabeli fotókon is lehet látni, hogy igen, ez a mostani állapot az eredeti állapotokat tükrözi. Berendezést tekintve annyiban ez nem igaz, hogy ez a mostani, ez már egy pótolt, 2009-ben készült el az új állandó kiállítás. Az Alfa program keretén belül újultunk meg a Petőfi Irodalmi Múzeum nagyon jelentős segítségével, illetve hát az országos közgyűjtemények Babits anyagaival kiegészülve. Úgyhogy így egy interior rekonstrukciónak köszönhetően korabeli fotók segítségével igen, körülbelül ilyen lehetett Babits korában. Ami hiányzik, az a konyha és Ildikó szobája, valamint a cselédszoba. Ezekről nem ismerünk fotókat, úgyhogy ez még a jövő zenéje, ha úgy tetszik, hogy ebbe az irányba is majd tegyünk lépéseket, hogy ezeket is szépen visszarendezni, vagy legalábbis korabeli bútorokkal a hangulatot felidézni.
Ki volt Ildikó? Mondjuk el azok kedvéért, akik a babicsi életművet kevésbé ismerik.
Egy fogadott gyermekük volt, Babits nevére vette, Babits Ildikó. 1928-ban született, és hát rögtön a születése után örökbefogadták. A kislány sokáig nem tudta, hogy ő a örökbefogadott gyermek, egy irodalomtörténet lapjairól szembesült ezzel, nem is nagyon akarta elhinni, és az itteni fotók és a hozzáírott versek azt mutatják, hogy Babits nagyon nagy szeretettel nevelte a kislányt, és tanította is. Egy esztergomi tanítóját is volt szerencsém megismerni, Kovács Erzsébetnek hívták, aki azt mesélte, hogy amikor ő 1935 nyarán fölsétált ide Babitshoz, akkor fiatalos zavarodottságában nem tudta, hogy hogyan szólítsa Babitsot, és megkérdezte tőle, hogy hát ne haragudjék, hogyan szólíthatom, és akkor Babits azt mondta neki, hogy hát tanár úrnak, hogy tanár vagyok, szólítson tanár úrnak. És hát a kislányat matematikára tanította, vagy hát tulajdonképpen gyakoroltak nyaranta, és Erzsi néni mesélte el azt a történetet, hogy amikor a kislány hibásan, helytelenül megfogalmazott mondatot mondott, akkor a Babics csak annyit tett, hogy ezt a mondatot újra fogalmazta, és helyére rakta a benne lévőket. Úgyhogy a pedagógiája nem megfeddő volt, hanem inkább egy fölismertető, ráismertető, felfedeztető módszer.
Milyen fontosabb részei vannak ennek az emlékháznak? Aki ide ellátogat, akkor mit láthat? Szavakkal legyen olyan kedves, amennyire tudjuk, írjuk le. Mit is láthat az emlékházban a kedves látogató?
És ugye mi a rádióban vagyunk, ezért a hallás is egy jó feladat, vagy egy lehetőség itt, hogy láthatjuk régi szobákat, az üveges verandát, Babics dolgozó szobáját, az ebédlőt, illetve Török Szofi szobáját. És amit viszont hallhatunk, hogy mai színművészeink ajándékba adták a hangjukat a Babics Mihály Emlékház örökös hangjai közé. Usztaszeri Kornél, aki ugye esztergomi származású, de színművészeink közül Bács Ferenc, Blaskó Péter, Radó Döniz, helyi színművészeink, akik szintén országosan működnek, Maronka Csilla, Horányi Lászlóval fog készülni felvétel, és archív felvételek is szólnak, ezek közül talán a legértékesebb Babicsnak a rádióban elmondott versei, amelyek szintén esztergomi vonatkozásúak, illetve még a Babics emlékkönyv oldalairól talán az egyik legmegrendítőbb, amely Babics szenvedés történetét is mutatja, a Márai Sándor Lélekről című írása. Az ebédlőben pedig az említett Jelenczky István filmre vers látható, és Török Szofi szobájában pedig Rozsár Brigitta zongora művésznőnek a csak ide szánt összeállítása olyan korabeli muzsikákból és klasszikusoktól is, akikről biztosan tudjuk, hogy Babicsék a műveiket hallhatták. Például megszólal Bartóknak az Allegro Barbarója is, amiről pontosan tudjuk, szintén Török Szofi naptár feljegyzéséből, hogy Babicsék a Zeneakadémián hallgatták koncerten. És hát azt is tudjuk, hogy Török Szofi, hogy akinek a hivatalos neve Babicsné Tanner Ilona, Babicstól kapta a Török Szofi művész nevet, hogy rajongott Bartók muzsikájáért, lemezgyűjteménye is volt tőle, és ez még a Bartók hang archívumban is egy külön tematikai egységet képez.
Beszéljünk még a környezetről. Azt említettem a riport elején, hogy csodálatos, gyönyörű környezet vesz bennünket körbe, és önök ezt a környezetet állandóan bővítik, szépítik, hiszen ha a kertben nézek, akkor ott is egy újítással találkozunk, legalábbis egy olyan újítással, ami gondolom, hogy eddig nem volt része a Babics Mihály Emlékháznak, most már azonban része.
A kert hatalmas méretű, 998 négyszögöl, ezt is lehetőségük volt Babicséknak, hogy a kertet valóban erre a méretre növesszék, hozzá vásároltak a szomszédoktól telekrészeket, úgyhogy nekünk ez ma kifejezetten egy nagy kihívást jelent, hogy természeti környezetben megőrizni a kertnek a történelmi voltát, magyarán felismerni azokat és tudni azokról a fákról, hogy még Babics ültette őket, és ezeket akár a kollégák segítségével visszafiatalítani. Ilyen például a keskeny levelű olajfa, amely hát itt a szintén az olajfa ág jellegénél fogva valamennyire még a költői, a flórába is beleillik. De most nem olyan rég a Pirisi Park erdőtől kaptunk ajándékba két erdészeti asztalt padokkal. Az előtti évben úgy szintén az első részen lehetővé tették, hogy a vendégeink leülve gyönyörködhessenek a kilátásba, tehát mindig bővítjük, és hát valójában nekem egy hosszú távú tervem, hogy ténylegesen a múzsák kertjévé tenni, tehát olyan kis ligeteket teremteni azáltal, hogy oda a fiatalok és beszélgető csoportok leülnek, tehát akár egy lelki gyakorlatot is el tudnék itt képzelni. Volt már rá egyébként példa. És hát 2010-ben, ami nem most volt, de akkor kaptunk egy nagyon szép elismerést, a Múzsák kertje pont ugyanilyen címmel meghirdetett olvasótáborért, ahol még Kalász Márton és Szabó T. Anna is vendégeink voltak. A fiatalok találkoztattak velük itt pont az aláírás fal előtt. Azóta több ilyen alkalom volt, csak nem olvasótábor jelleggel, és hát most is készülünk ilyesmire. Tehát egy élő műhely vagyunk, és ezt szeretnénk is fenntartani a jövőben.
Szívből gratulálok az elért eredményekhez, valóban erre méltán lehetnek büszkék. Nagyon szép a ház tornáca is, és hát van egy színes üvegablak. Ennek van valamilyen története?
Az üveges verandán lévő színes üvegablak Haba Erika kortárs iparművésznek az alkotása. Ez 2009-ben került ide. Babit szövegei szolgálnak indoklásul, mert ő azt írja, ahogy említettem is, hogy ugye engem a szemem köt össze a világgal, és a két kis színes üvegablak itt a ház frontján pont olyan, mintha háznak szeme lenne. És hát Einzinger Ferenc később is írta, meg még Babits ideje alatt is, hogy szeme van az előhegynek, mióta Babits Mihály ide költözött. Valamint hát ez a motívum, ez a szép színes virág, ez a házban található. Einzinger Ferenc használta azon a szép díszített fal áttörésen, amely a dolgozószobában található. És hát egy költői lak, mitől természetesen a költői és alkotói jelenléttől varázsolódik át. De attól is, hogy a szövegek konkrétan szövegszerűségükben megjelennek a falon, úgyhogy itt több ilyen sor is olvasható. Az egyik az, hogy ezen az imént említett áttörésen, hogy non ebur, nekve aureum, sem elefánt csont, sem arany, és erre, mintha válaszul szolgálna a fal áttörés másik mondata, hogy adsz nyáron nyugovást és szép csendességet ez Rínyi szigeti veszedelmének a sora, mindkettő a házra és arra, hogy tulajdonképpen Babicsit hogy érezte magát. Egy Arany János sor már nem olvasható sajnos, de az is a házra vonatkozott, hogy nem is úgy épült, hogy századokig álljon, hanem csak múlott anyául, mint a fecskefészek. A negyedik sor pedig olvasható, kertem az egész táj, hol óriássi a kétszarvú dómjával a bölcs bazilika. És hát ez az első olyan verséből származik Babits Mihálynak, amelyet itt jegyzett 1924-ben. Természetesen a bazilikáról, sőt még annál is többről, az az alapélmény fogalmazódik meg, amely az ő sok-sok esztendejét, nyarát, amit itt eltöltött, abszolút keretbe fogta. Ez a falon nincs, de a vers hangsúlyosabb részében azt mondja, hogy innen fölülről egy határ minden. Szállószám s gyorsmadár tanítják, hogy nagy az Isten, s kicsik a nemzetek, s a menny külön bazilika. És a versben az is előfordul, hogy kinyúlhat égig a lélek. Úgyhogy ennek a helynek és annak, amit Babits idehozott a jelenlétével, ez az egyik leghangsúlyosabb üzenete, hogy megtanít bennünket innen nem csak szemlélni, hanem felülről szemlélni, és amit Babits nagyon méltó módon és szépen képviselt az irodalom történetben, hogy egészet, hogy is tudunk látni, hogyan tudjuk a nemzetek irodalmában a lényegi mozgatórugókat meglátni, például itt írja az európai irodalom történetet, de hát motiválja ez, amire rálát. Azt mondja, hogy az a táj, amit látok végtelen szépségében és gazdagságában, teljesen egyet jelent nekem, olyan egységet, mint ahogy én magam teljes egységében az elmúlt harmadfél évezrednek az irodalom történetét szemlélem.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, és Esztergom városa, Szent István királyunk városa, egy keresztény város, és ön is említette az istenes verseit Babitsnak, hát itt minden együtt van. Babits egy mélyen vallásos ember volt, és istenes versei is akkor erre nagyon jó példák. Itt meg tudta élni a kereszténységét.
Igen, hát van hírünk arról is, hogy mikor, melyik templomban vett részt a Szent Misén. Azt is tudjuk, hogy az Einzinger családdal ilyen módon is összekapcsolódott, mert hogy a Einzinger Ferenc leányának, Einzinger Líviának a bérma szülei lettek, és a Székesegyházban történt a bérmálkozás, és hát ott Török Szofia egy nagyon szép szent képet is jegyez, hogy átadja Ildikónak bérmálkozására. Azt hiszem, hogy én ezt a családnál meg is foghattam, láthattam. Az Einzinger család nagyon szépen őrzi a családi hagyományokat, és őrzik a régi leveleket. Sok mindent kaptunk tőlük, nagyon sok segítséget, élő a kapcsolatunk valamennyi leszármazottal. Ez egy nagyon szép példája a hagyományápolásnak, ilyen leíratlan módon is, tehát én próbáltam ebből nagyon sok mindent már lejegyezni. és azt is tudjuk, hogy orgonakoncerteken vettek részt, és hát a prózaírásokban konkrétan ezzel, amit említett, ugye Szent István városa, vagy Szent István király, mind a két néven születik alkotása, és oda is írja, hogy 1938 Szent Istvánján, így egybe vonva ezt a szót, hogy annak az emlékére írja. Hát itt 1938-ban egy csodálatos esemény sorozat részeként ugye magát az esztergomi királyi várat is átadják, ami 1934-től került feltárásra. Ez nagyon emblematikus, szép események sorozatát jelentette. Babics, minthogyha egy kis friss újságot kapott volna Einzinger Ferenctől a rajzai jegyében, mert Einzinger Ferenc olyan élénken követte a feltárásnak az eseményeit, hogy napról napra, majdnem ilyen ásatási naplóhoz méltó kiegészítésül, hát rajzolt a szénkrétával, színekkel, fotózta, tehát egy olyan szellemi környezetben mozogtak az itt lévő vendégeik és az Einzinger család Babicsékkal, hogy nagyon élő volt ez a kapcsolat. Ide megyünk, fölmegyünk, most Babicsék mennek le, uzsonnáztak, kávéztak, és volt egy igazi Babicskör, ha úgy tetszik.
Élő volt a kapcsolat, és mind a mai napig élő, akkor kijelenthetjük a Babits Mihály emlékház, mert hogy egy népszerű látványosság ez Esztergom városában, ugye? Sokan felkeresik.
Igen, hát nagyon sokan diákok természetesen a tanáraik buzdítására jönnek, és hát az a tapasztalatom, hogy először ugye mindig megkérdezi, nem tudják először, hogy ki fogja őket vezetni, én is úgy belekeveredem a társaságba, és akkor hallok ilyen felkiáltásokat, a tanáraitól kérdezik, hogy hát tanárő, ne haragudjon, ezt soha nem fog önnek megbocsátani, miért jöttünk ide föl? És akkor ez körülbelül olyan 10 perc múlva teljesen feloldódik, mert elkezdik magukat otthon érezni, és ez a másik varázslata ennek a helynek, hogy otthonos, és a korabeli használati tárgyak által, és az egész közeg, valamint a megszólaló és teremtő költői szó az, ami hát nagyon tud tisztító, gyógyító módon jelen lenni, értéket közvetíteni, hogy ez gyakorlatilag nem jelent utána problémát, lelkesen érdeklődve figyelik a vezetést, meg egyáltalán bármelyikünk tárdat vezet itt, csodát tud tenni. Hát erre egy óránk van, és nincsenek kordonnal lezárva a bútortárgyak, illetve az emlékek, hát hozzányúlni nem szoktak, de van egy áramlás a korabeli tárgyak és a befogadók között, ha úgy tetszik.
Tóth Franciskának, a Magyar Nemzeti Múzeum Babits Mihály Emlékház irodalmi muzeológusának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen önnek a képzeletbeli tárlatvezetést, további munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását is kívánom.
Köszönöm szépen! Thank you.
Új bemutató a Harlekin Bábszínházban Bálint Ágnes szerzeménye, Mazsolai és Csádé. Pont itt felidéztük az alkotókkal, Szívós Károly rendezővel, Mészáros Anna Mária és Sovári Csaba, hogy hát ez bizony egy nagyon-nagyon régi történet, ugye az én gyerekkoromból, ami már igencsak rég volt, és a fekete-fehér TV mesejátékokra emlékszem, úgy természetesen ugye egy könyv alapján. Ha belegondolok abba, hogy ha ez 69-ben készült, ezt most 2026-ra hogyan lehet aktualizálni?
Tulajdonképpen azért aktuális ma is, mert olyan kis egyszerű történetek, egyszerű élethelyzetek vannak, amik ma is érvényesek. Tehát a szülő-gyerek kapcsolat, a barátokkal való kapcsolat egy gyereknek, a kistestvérnek a születése. Tehát mindegy olyan, ami egy család életében rendkívül fontos, és rendkívül meghatározza a mindennapokat. Ezek a kis figurák szerethetők, és nagyon jól képviselik ezt a családmodellt.
Akár itt Bábszínházban, bárhol vannak olyan mesék, mesefeldolgozások, amelyek tényleg egy előző rendszer szülöttei voltak, és én azt gondolom, hogy tényleg most teljesen mindegy, hogy most milyen rendszerről vagy politikai ideológiáról beszélünk. Én szerintem nagyon jó mesék születtek abban a bizonyos 70-es, 80-as években, és tényleg nagyon jól át lehet helyezni. Mondjuk én jól belecsaptam a történet közepébe, mert az, hogy Mazsola és Tádé, nagyon sokunknak mond valamit, de tényleg mi az alapszituáció, ki Mazsola, ki Tádé? Ki lesz? Csaba?
Én egyik sem vagyok. Én Manócska vagyok. Manócskát
Manó
fogom.
Falvi Manó?
Manó Falvi Manó, pontosan. Őt fogom játszani a darabban, az előadásban. Én vagyok a kvázi apa karakter, a Mazsolának az apukája, apuka karaktere, aki befogadja őt a tökházába, otthont ad neki, szállást, ennivalót, és gondoskodik róla.
Amikor egy ilyen előadás készül, aminek azért már van egy jó előtörténet, ilyenkor ti elolvassátok a könyvet, a mesekönyvet, a tévéjátékokat. Általában is kérdezem meg, hát nyilván most a Mazsola is történet, tehát hogyan készültek a rendezői instrukciókon túl?
Erre pont szerintem Pancsa tud majd válaszolni, mert ő meg is nézett néhány részt a Mazsola és Tádéból, az eredeti klasszikus meséből. Nekem nem voltak ilyen előtörténeteim, nem néztem utána. Én szeretek meglepődni, szeretem újként befogadni az ilyen előadásokat az olvasópróbákon. Amikor először olvassuk el a szövegkönyvet, akkor szembesülni vele, hogy mi is ez a történet, miről lesz szó, és hogy milyen karaktert fogok játszani.
Pancsa, Mészáros Anna Mária, te Mazsolából, Tádéból leszel-e valaki?
Én leszek Mazsola. A cuki kis malacka. Igen, mivel nekem sem volt része az életemnek egyébként korábban, nekem ez kimaradt, ez a Mazsola és Tádé történet, természetesen hallottam róla, de nem láttam a mesefilmet, vagy a tévéfilmet, és ezért kíváncsi voltam most, hogy ez milyen is volt, és hogy régebbi korokban ez hogyan nézett ki, és ezért megnéztünk pár részt belőle, és nagyon izgalmas volt látni, hogy ezt hogy dolgozták fel régebben, mi hogyan nyúlunk hozzá. Nyilván persze, ahogy Kari mondta, hogy vannak olyan dolgok, amik így minden korban aktuálisak, de hát nyilván a mai korral is tartani kell a lépést, úgyhogy természetesen vannak benne újításaink, vagy ami egy kicsit így a mai korhoz van igazítva, de szerintem azért tudtunk hülyek maradni a régebbi gondolatokhoz is.
Pont azt kérdeztem ugye a rendezőtől, Szívós Károlytól, hogy hogyan lehet ezt a történetet aktualizálni. Most itt fejben összeraktam, egy 57 éves történetről van szó, meg hát ugye a 70-es években megyünk, de legalább is fél évszázadon túlnyúló történet. És ugye tényleg arról beszélünk, hogy az, ami ugye a gondoskodás, befogadás, egy kis tengeri malac befogadása, hogyan zajlanak a mindennapok, ezek örökök. Tehát ugye 500 évre visszamegyünk az időben, valószínűleg 500 év múlva is nyilván ezek így lesznek, de tényleg melyek azok a fontos dolgok, ami miatt érdemes egy picit 2026 kontextusába áthelyezni ezt?
Az eredetiben nagyon sok a didaktikus megszólalás, tehát amikor ki van mondva a tanulság, ki van mondva, hogy hogyan viselkedj, hogy mit képvisel, stb. Itt ezt próbáljuk úgy a mai korhoz viszonyítani, hogy ez ne legyen szájbarágos, hanem önmaga jöjjön rá a gyerek vagy a néző, hogy hát igen, van egy példa, amit követni kell, és ami jó, és ami hasznos. hasznos a mindennapok számára.
Báb színpadra alkalmazni, ez egy hálás feladat, egy ilyen mesejátékot, tévéjátékot, tehát hogy már gyakorlatilag sok fórumon megjelent, meg nyilván már bábszínházakban is biztos, hogy játszották az elmúlt évtizedekben, tehát ez egy jó munka?
Az az igazság, hogy ez a harmadik Mazsola rendezésem.
Már egy csak önnek.
Igen. Tehát igazából ez összefügg a korosztállyal. Tehát az óvodás réteg, az még nagyon abban a korban van, az óvodás gyerekek, hogy elfogadják valóságnak, amit látnak a színpadon. És ebben nagyon sokat segít az aranyos képzőművészetileg nagyon helyes Bródi Vera tervezésében, de használjuk ma is, hogy nagyon hasznos ez, hogy látványban tudnak azonosulni egy szerethető kis figurával.
Mesekönyv, történet a tévében is ugye több epizód volt, tehát most itt ugye egy komplett előadást kell, ilyenkor mi az, amit érdemes? Most akár ezt öntől is kérdezhetem, nyilván az ön ötlete, hogy mely történetek kerülnek az előadásba, de bárki válaszolhat rá.
Hát, dramaturgiailag a három könyv jelent meg a Mazsola történetekből, és mind a háromból vettem ki jeleneteket, tehát így tulajdonképpen egy fejlődés történet is megtapasztalható itt az előadás folyamán. Mazsola hol kezd, illetve aztán mi lesz a vége a kis Tádéval.
Mi ad nektek ez a karakter? Tényleg most így külön-külön, akkor most, hogyha már az előbb Csabát szorítottam meg udvariatlanul, de akkor nálad folytassuk. Tehát tényleg főleg így, hogy ugye annyira nem ismerted. Mondjuk ez az apa szerep, ez akár ez ilyen aktuális lehet olyan értelemben, hogy mondjuk lassan korban akár ott lehetsz.
Érdekes egyébként, mert én még soha nem játszottam színpadon apát. Én mindig a herceg, a fiú vagyok, és az is érdekes ellentét benne, hogy nem sokára próbáljuk majd a Bambit, amiben Pancsával pont ellentétben leszünk, mert ő fogja játszani az anyámat, itt viszont én játszom az ő apját. És ez benne az érdekes, és szerintem nagyon vicces is, hogy most így, ez most így alakult, most így jött ki a lépés. De én várom egyébként, várom, hogy mi sül ki majd belőle, szépen alakulunk, úgyhogy én bizakodó vagyok a karakter megformálás tekintetében. Kari is mindig jó visszajelzéseket ad, úgyhogy igyekszem a legjobbat kihozni belőle.
Pancsa. Aj, nagyon megszerettem egyből Mazsolának ezt a kis huncutságát, meg a kis, hát, hogy van benne azért egy ilyen kis szemtelenség, de egy ilyen kis gyermeki aktivitás, amit én nagyon szeretek megélni bármilyen karakternél, de közben meg nagyon hálás dolog az, hogy ő tényleg minden jelenetben fejlődik valamit, és eljut valahonnan, valahova, és hogy a kis gyermeki mélységeit meg lehet mutatni, és át lehet gondolni, hogy tényleg egy kisgyereknek, egy kis fiatal karakternek a kis apró problémái is, hogy mennyire nehezek tudnak lenni, és hogy tud ezekből így kikeveredni, és hogy látja még így a világnak így a tanulságait, meg a szépségeit, hogy tényleg egy irigységből hogy megy át a szeretetbe, ezek olyan kis kedves tanulságos folyamatok.
Január 31-én 16 órakor, ugye most akkor hétvégén bemutató. Két szereplő itt van, de ugye még nem derült ki, hogy például ki lesz Tádé, meg a többiek.
Titok. Bankó Bence játssza Varjú bácsit, illetve Egérkét, és Nánási Ágnes a Fülöpkét, a Nyuszit, illetve Tádét.
Ezt ti már megszoktátok nagyon sok előadásban, hogy amikor valaki mondjuk te csak Mazsola leszel, Pancsa, te csak Manócska leszel, de amikor egy összerre kell játszani több karaktert egy előadásban, az ilyen, hú, most ez vagyok, hú, most az vagyok, más hangon kell megszólalni, más a szövegem, más a dinamikám. Ezek most pont azoktól kellett volna megkérdezni, akik ezzel most éppen szembesülnek, de olyan érdekes történetek ezek is, azt gondolom.
Szerintem nagyon jó kihívás egyébként mind a kettő. Én most igen arról tudok főleg beszélni, mi az, amikor az ember bekerül a darabba, az előadásba, az elején, és mondjuk úgy nem jön ki végig belőle, hanem végig kell vinnie ugye egy karakternek a fejlődésévét, de szerintem talán beszéltek mindannyiunk nevében, hogy az mindig nagyon izgalmas, amikor egy-egy jelenetre kell így át-át alakulni. Szerintem nagyon izgalmas kihívás. Az is.
Neked is volt már ilyen, ugye? Több szereped is, több szereplős voltál egy előadásban?
Persze, igen. Mi jelenleg is játszunk szerintem olyat, amiben egyszerre tehát egy előadáson belül több karaktert is meg kell formálni, de vannak tantermi előadásaink is, ugye az Antigóni, abban is vagyunk négyen, és játszunk 8 szerepet kb. Uh-huh. És itt tényleg izgalmas, hogy Pancsa is mondta, hogy egy ívet végigvinni egy karakterrel, aztán váltani egy másik karakterívre, és aztán visszaugrani az előző karakternek az ívére, hogy hol is jártam.
Hát ezek az igazi bábszínészi kihívások. Nagyon régóta ugye járok a bábszínezésnél, lassan kitanulom én is azt, hogy milyen típusú báb technikákat használnak, mert ugye mindegyikhez valami más illik, igaz? Tehát itt most például a Mazsola és Tádé milyen báb technikai eszközökkel lesz szinkronizálva.
Hát az eredeti az kesztyűs báb volt. Uh-huh. És mi is megtartottuk ezt a technikát, viszont úgy megbolondítottuk, hogy ugye régen az teremtette meg az illúziót, hogy nem látható a mozgató.
Igen.
Most nálunk ez úgy néz ki, hogy láthatók a mozgatók, és a díszlet úgy van kitalálva, úgy van alakítva, hogy rajta látható, állandóan változó térben szerepelnek a bábok, és a mozgató végig jelen van, és egy pluszt ad a látványhoz, illetve a figurához.
Ugye az óvodásokat említettek, most ez az előadás kifejezetten óvodásoknak és iskolásoknak
így
való,
van,
tehát mondjuk egy általános iskola alsó tagozat még többében fog értékelni.
Igen.
És most, amit az előbb mondott, hogy igen, ez mennyire érdekes volt, és ez tényleg az más történeteknél, és most nem tudom, miért ugrok vissza megint, hogy most akkor előző rendszerben kitalált történetek, amelyek tényleg valóban jók voltak, de nem tudom, hogy miért kellett olyan erőszakosan megmondani, hogy igen, itt most ennek ez a lényege, ebből ezt a következtetést mond le. Ugye a ma gyereke lehet, hogy már ugye okosabb, már nem is tudom, melyik generációnál tartunk tényleg. Tehát ugye én még az X voltam, és azóta már nem tudom, alfa vagy
olyan. De már a béta is jön.
Béta is
igen,
jön.
A béta, igen.
És hogy ugye azért ez a megmondjuk, hogy mi legyen, ez már rég nem működhet, igaz? Tehát hogy ezt nem, is mennyire nem. Oda kell figyelni ezekre a dolgokra.
Így van, hát. Az az igazság, hogy sosem szereti senki, hogyha valamit ráerőszakolnak, és megmondják az igazat, hogy neked
régen
hogy kell.
Régen ez volt a nevelési
igen, igen, hogy kell viselkedned, mit kell tenned ebben a helyzetben, stb. Sokkal jobb, hogyha az ember a fejlődésében saját maga tapasztalja, meg saját maga jön rá, hogy mi a helyes. Az és ebben persze vannak segítségek és mankók, amik észrevétlenül beépülhetnek.
Én azt gondolom, hogy ezt az új előadást most már tényleg nagyon sokan várják, hiszen ilyen új bemutató most rég volt az intézményben, de voltak attól bőven előadások, tehát január 31-e 16 óra, és onnantól fogva, amikor csak repertoárról lesz, nézze meg mindenki a Mazsola és Tádét. Mészáros Pancsa, Szívós Károly, Sóvári Csaba, köszönöm szépen, és hát sok sikert az előadáshoz.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk.
A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!